amivel kimentünk a pusztába, elkezdtük a mi harcunkat a sátánnal, és a mai vasárnap ősi evangéliuma kijelöli számunkra ennek a harcnak a végcélját, a végpontját, ez pedig a megdicsülés, a húsvéti újjászületés és átalakulás. Ugyanis az üdvözítő pontosan tudta, hogy ennek az útnak a vége, ahova elindult apostolaival, Jeruzsálembe vezet a Golgotára, a keresztelfeszítéshez, a szenvedéshez és a megszégyenüléshez. És azt is tudta, hogy az apostolok ezt nagyon-nagyon nehezen tudják egyáltalán befogadni, vagy felfogni. Megköveteli nekik háromszor a szenvedését és a halálát, de ők erről mégsem akarnak tudni. Péter tiltakozik is, távol legyen tőle, Uram, hogy ez veled megtörténhessen. Hiszen a Messiás király az nem szenvedett vereséget, az nem halhat meg, hanem ő az, aki mindenkit legyőz, aki megalapítja a dicsőséges országát itt a Földön, és a tanítványainak pedig miniszteri székeket osztogat. Ők erre szerződtettek, úgymond, ők erre számítottak, és nem akarták tudomásul venni, hogy az üdvözítőnek nem ez a terve és a szándéka. És éppen ezért, mivel hogyha az ábránok azok mindig ugye nagy rovajjal szoktak összeomlani, és ezek a hamis remények mindig ugye nagy ürességet vagy a kapuk után, amikor meghiúsulnak, pontosan tudta az Úr, hogy nagy pénteken ott hagyják őt, hogy eszeveszetten menekülnek majd, és ezért engedi meg ezt a látomást az ő számukra. Tehát ő istenségében folyamatosan az Atyánál van, folyamatosan látja az Atya dicsőséges arcát, tehát nem miattal volt szükség a színeváltozás jelenetére. Neki soha nem volt kétsége akár, hogy ő föltárnak, hogy megdicsőül az Atyánál. De a tanítványoknak van szükségük, hogy lássák legalább egy pillanatra az ő isteni természetének a ragyogását, hogy egy pillanatra beöltözzön abba a dicsőségbe, ami emberségében csak a húsvét után, föltámadás után lesz véglegesen az övé. Ráadásul ezt a ragyogó jelenséget kísérni Illés és Mózes megjelenése. Ugye maga a törvény mondja azt, hogy 2-3 tanú kell ahhoz, hogy a bíróságot tanúskodjék, tehát ilyen módon is megerősíti. Itt 3 tanú is van, mert a legfőbb tanú maga a mennyei Atya. Ő saját szavával erősíti meg, hogy valóban ez az én szeretett fiam, akiben kedvem pedig őt hallgassátok. Az ő által a kijelölt út az, ami hozzám vezet. Valóban rajta kívül nincs más helyes út. Tehát, hogyha ti is az én szeretett fiaim akartok lenni, akkor őt kövessétek, őt utánozzátok. A Mózes és Illés pedig az egész Ószövetséget jeleníti meg, ugye Mózes a törvény adója, Illés pedig a legnagyobb, legnépszerűbb próféta, tehát a törvény is a próféták. Nagyjából úgy lehet összefoglalni az egész Ószövetséget. Ezek is tanúskodnak arról, hogy mindaz, amiről ők beszéltek, amire ők a népet tanították és vezették, az mind a Messiásról szólt, Krisztusról, az ő szenvedésében, halálában, föltámadásában teljesedik be az Isten minden ígérete, amit a népének adott. És nagyon érdekes megfigyelni az apostoloknak a reakcióját. Persze nagyon könnyű a jó dolgokat megszokni, és az ember valamiképpen állandósítani akarja a jót. Építsük itt házasságot. Jó nekünk itt lenni, hát csak örök így maradhatnánk. Igen, testvérek, az ember ösztönösen mindig a könnyebb út felé igyekszik. Mindig valamiképpen a kényelmes, az élvezetes megoldásokat akarja. De milyen fontos az, hogy az Úr vissza tereli őket, vissza irányítja őket a mindennapi életben. Le kell menni a helyről, és nem is szabad beszélni erről a látomásról senkinek, míg az ember ki a fölnem támad a halálról. Mert félreértik, félreértelmezik. Azt hiszik majd, hogy az Úr őket valamiféle ilyen állandó élvezetre, állandó látomásra, állandó extázisra hívta. Pedig valójában az ő életüknek a túlnyomó része is egy küzdelmes harc lesz. És nekik is át kell mennünk a kereszten, a nagypénteknek a sötétségén, személyesen is át kell menni a halál borzalmán, ahhoz, hogy véglegesen övé legyen ez a táborhegyi dicsőség. Testvérek, ösztönösen menekül az ember a keresztről. Nem akar róla tudomást venni, akár csak az apostolok tették. A mi kultúránk, a mi jelenlegi civilizáció különösen is ilyen, hogy retteg a keresztről, hallani sem akar róla. A legkisebb kényelmetlenségtől, a legkisebb áldozattól is elemi szinten borzal és elutasítja. Ezért van az, hogy akkor a nagy válságban van a hűség és a kitartás. Minden olyan dolog, amihez valóban ki kell tartani, hosszú időn keresztül, vállalván a nehézségeket, a küzdelmeket, az mind szétesőben is válságban van. Engem papként is nagyon-nagyon érzéketlen és fájdalmasan érintett az a hullám, amely az utóbbi időben átsöpört a magyar egyházon, ez pedig a papi kilépéseknek a hulláma. És az még jobban fáj, hogy gyakorlatilag úgy tűnik, hogy alig van olyan ember, mint a hívők között is, aki ebben problémát lát. Hát ez egy sima pályamódosítás, olyan, mint hogyha valaki mondjuk foglalkozást vár, hát eddig még volt, most elmegy boldi eladónak. Hát mi a probléma? Így is az Isten szolgálta amúgy is. Tulajdonképpen erkölcsi súlya ennek nincs. Pedig, hogyha megnézzük, hogy régen a papi kilépést azt úgy nevezték, hogy apostázia. Ennek pedig a magyar fordítása hittagadás. Tehát a hitnek a megtagadása, ami ugye a legsúlyosabb bűnök közé tartozott. Anélkül, hogy bárkiről is személyes ítéletet vagy véleményt mondanám, hiszen erre ugye ember nem jogosul, nincs följogosítva, hiszen csak Isten látja az emberi szándékokat, a szívek mélyén történő folyamatokat, és biztos az, hogy valós probléma manapság például a papi életben a magány, ami ugye régen, amikor több pap volt, azért nem ilyen módon jelent meg. Nekünk szerzeteseknek, főleg akik ugye a katonai életformát éljük, ez azért nem jelenik meg ilyen élesen, mint mondjuk megjelenik egy olyan egyházmegyés papnak, aki egyedül van a hatalmas nagy üres plébánián, és 50 kilométeres körzetben nincs szinte senki, akihez emberi módon szólhatna. Tehát biztos, hogy nagyon sok strukturális probléma van a pap és a püspöknek a viszonyában, a papok közötti viszonyban, a pap és a hívek kapcsolatában. Ezek mind olyan problémák, amikről kellene és szükséges lenne beszélni. De a legnagyobb probléma mégiscsak ez, hogy a mi nemzedékünket már gyermekkorunkból fogva a kényelemre tanították. Arra, hogy semmi sem az áldozatot, minden készen, fáradalom és áldozat nélkül megkapsz. Neked dolgod van mindig a maximumot kihozni az életből, és mindig dolgod van jól érezni magadat. Testvérek, a házasságokban is ez ugyancsak meglátható. Az, hogy olyan sok a válás, olyan sok a szétesett család, ez is ennek köszönhető. Tűrni senki sem hajlandó. Áldozatot hozni a szentük érdekében senki sem tud, nem lát ennek érdekelni. Pedig mondjuk már az én szüleimet a generációja is mennyire másolt ebből a szempontból. Most egy nagyon személyes dolgot árulok el, hogy elmúlt szüleimnek a házassága az egy igencsak nehéz küzdelmes pillanatok, különösen édesanyám számára. És amikor ez az édesanyám a saját édesanyjának, a nagymamának panaszkodott néha a férjére, az édesapára, akkor azt a választ kapta a nagymamától, hogy kedves lányom, te választottad magadnak a férjedet, nem én választottam neked. Gondolod, hogy a te édesapád egy angyal, akkor gondolod, hogy a mi házasságunk mindig csak ugye élvezet és örök volt? Hát mesélhetnék neked róla. De nézd, én már 60 éve kitartok. Igen, testvérek, tehát ez, és édesanyám is ebből a példából okulva egészen a haláláig kitartott. Pedig ezer alkalommal lett volna megfutamodni és elmenekülni. És az, hogy én az idén már a papságoknak a 25. évét ünnepem, és még mindig itt vagyok aktív szolgálatban, sok mással ellentétben, ez nem az én szentségemnek köszönhető, hanem az Isten végtelen kegyelmének, és annak, hogy volt egy ilyen édesanyja, akinek a napi kitartása és küzdelme minden nap ott van a szemem előtt és a szívem mélyén, és bár ezer alkalom benne megfutamodni, ezer alkalom benne eldobni a keresztre és elmenekülni, de ez a példa azt mondja, hogy ha ő kibírta, ha ő egy életen át hűséges tudott lenni, ha kell kereszt és a küzdelem ellenére, akkor te is meg tudod tenni, és hogy kutya kötelességet, hogy megtegyed, és hogy kitartsál. Testvérek, a mi keresztény hitünk sohasem egy vakáció és egy utalom nyaralás volt. Az Úr Jézus mindig a keresztet ígéri az övéinek. A keresztet és az áldozatot. És mindig azt mondja, hogy nincs más út a húsvétba, a dicsőségbe, a földtámadásba, csak a keresztút és a kálváriának az átélése. Ezt bírni kell. Örömhír az, hogy az Úr nem hagy minket egyedül ebben a küzdelemben. Folyamatosan küld nekünk segítségeket természet fölötti úton is, természetes úton is. Gondoljunk bele az útnak a keresztútjából. Folyamatosan jöttek lelkek, akik segítettek, akik valamiképpen már a jelenlétünkkel is előtöltöttek elé. És ennek köszönhetően kitartott mindvégig. Nekünk is vannak az életben ilyen pillanataink, amikor az Úr engedi, hogy a tábor megyére fölmenjünk, hogy egy kicsit megpihenhessünk az ő jelenlétében, hogy érezzük az ő vigasztalását. Rátekintsünk az ő ragyogó, félő arcára, lássuk az ő dicsőségét is, hogy úgy érezzük, hogy bárcsak építenünk itt egy sátrat, bárcsak meggyökereztetnénk itt a vigasztalás helyén az ő boldogító jelenlétében. De az Úr nem engedi, hogy ezek a pillanatok túl hosszan tartsanak, hanem visszazavar minket a mindennapok küzdelmébe, a harcába. És azt mondja, hogy még nem. Még várj, ezt még nem érdemelted ki. Kaptál belőle egy ízelítőt, egy szállatot, de még nagyon sokára lesz az, amikor ez az állatot véglegessé válik. Ehhez még fel kell nőnünk, még tisztulnod kell, még ki kell harcolnod ezt az utat, hogy beléphess az örök dicsőségbe. Ez soha ne felejtsük el, hogy valójában tehát a végső vigasztalás az még hátra van, az még előttünk áll. Élvezzük ezeket a pillanatokat, mint amilyen a szentmise pillanata is, hogy az Úr előtt vagyunk. Jó nekünk itt lennünk. Jó nekünk nézni az ő arcának a ragyogását. Jó nekünk vigasztalást merítenünk az ő jelenlétből, az ő igényből is, főleg az ő szent testéből és lényéből. De ez nem mentesít minket attól, hogy a mindennapi harcainkat megvívjuk, hogy bebizonyítsuk a hűségünket, a kitartásunkat. A keresztünk végén jön a föltámadás, a dicsőség. És ehhez készülünk, ehhez megintünk előtt a nagybőjben, ehhez edzünk a nagybőj önmegtagadások által, mert hogy az emberben ez nem egy adottság, hanem ez egy megharcolt, kiküzdött erő, ami a kitartáshoz kell. De a szolgáktól nem követelnek más, csak azt, hogy hűségesnek bizonyítom, hogy kitartson mindvégig. Ez a hűség lesz majd az ő koronája, az ő utalma, és valójában ez a hűség nem más, mint a szeretetnek a legfőbb, legcsodálatosabb formája, amit mindjárt adjon meg a Jóisten.